Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai adásunkban karácsonyi szokásokról, karácsonyi furcsaságokról lesz szó, hiszen azért vannak kellemetlen helyszíneink is. Ilyen, az egyik ilyen például mindjárt Izrael, illetve a gázai válság, ahol éveket töltött, mármint Izraelben, Borgula András, aki itt van velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És ilyenkor az volt a szokás, hogy közvetíti számos televízió a betlehemi éjféli misét. Most viszont azt olvasom, hogy Betlehemben elmarad a karácsonyi ünnepség sorozat. Jól tudom?
Így van, elmarad. A betlehemi keresztény közösség meghirdette, hogy a hivatalos ünneplések elmaradnak, tehát ugye nem a karácsony marad el, mert az minden évben megvan, de a hivatalos, a közös, az most nem lesz a gázai háborúra hivatkozva. És,
hát a palesztinokkal vállalnak ilyeténképpen szolidaritást.
Igen, ugye palesztinokról beszélünk, mind a két népcsoport palesztin, csak az egyik esetleg muszlim, a másik pedig keresztény, de hogy igazából etnikailag itt mindenki palesztin, és éppen ezért az én szememben ez teljesen érthető, tehát azt gondolom, hogyha mondjuk Izrael, vagy bármelyik zsidó közösség a világon éppen súlyos nehézségekkel küzdködne, akkor a zsidóság nagy része is szolidaritást vállalna velük, és itt természetesen nem azt gondolom, hogy a palesztin keresztények a Hamásszal vállalnak szolidaritást, Isten ments, hanem azt gondolom, hogy jelenleg bárki, aki Gázában élt, vagy most próbál ott, hát nem is tudom, létezni, annak iszonyú nehézségei vannak, gyakorlatilag a legártatlanabbak is két tűz közé vannak szorulva, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nehéz, és talán valóban nem is az ünneplésre alkalmas idő. Ettől függetlenül természetesen otthon mindenki, akinek ez fontos, akinek ez számít, az megünnepeleti egyrészt. Másrészt azt gondolom, hogy mint olyan sok minden a palesztin fennhatóságnál is, ez is egyfajta média felhívás, hiszen valóban Betlehemből nagyon sok televízió közvetítette az ottani ünnepségeket, és most ezzel felhívják a figyelmet arra, hogy milyen helyzet van Gázában. Hát ez van, ilyen időket élünk, hogy minden a média kegyéért verseng, mert aztán a média juttatja el a tömegekhez a híreket, úgyhogy abszolút ezt gondolom, hogy ez is benne van.
Miközben, ha jól tudom, a nyugati parton azt hiszem, hogy a összlakosság 2%-a keresztény a gázai övezetben, meg tán 1. De akkor inkább arról beszéljünk még, András, hogyha már te tényleg éveket töltöttél ott, meg a hadseregben is szolgáltál, hogy a zsidó államban ki hogyan ünnepli a Hanukát, azt természetesnek veszem, a karácsonyt.
Hát ugye hivatalosan nincs karácsony, tehát Izraelben főleg 90-es évek közepén, amikor én éltem kint egészen 2003-ig, akkor talán még kevésbé volt egyfajta marketing értéke ennek a karácsonynak. Tehát, hogy ugyanúgy lement az ember a piacra, bevásárolt, és akkor mindenki attól függően, hogy milyen bevándorló, hol élt, honnan jön, hol szocializálódott, ünnepelheti a karácsonyt. Nekünk magyar zsidóknak, akik ott éltünk együtt a Tel Avivi Egyetemnek a kampuszán. Mi például nekünk annyira hiányzott, mert mi annyira hozzászoktunk gyerekkorunkban, hogy jó, zsidók vagyunk, de attól még karácsony van, hogy küldettünk ki szaloncukrot, és akkor valami, emlékszem, mi bokrokról törtünk ágakat, fenyőfa az ugye esélytelen, és a kis szobánkban, a koleszban földészítettük az ágakat. Én főztem egy csirkehúslevest, mert annak olyan karácsonyi illata van, meg otthon, és akkor azt tettük ott közösen 5-6-an. Abszolút változó, a nagy számú orosz bevándorlókkal azért Izraelben is egy kicsit ez a, hát csúnyán mondva ez az iparág följebb értékelődött, de a nagy közösség, a többségi társadalom, ők igazából nem ünnepelnek, inkább kihasználják azt, hogy Európában ez egy ilyen különleges időszak, vagy akár Amerikában, és akkor utaznak az izraeliek, ilyenkor hatalmas nagy turista áradat indul meg Izraelből kifele, és mondom, ott ez ilyen alacsony lángon ég.
Borgula Andrásnak visszamenőleg kellemes Hanukát, előre karácsonyt kívánok.
Köszönöm
és
szépen.
Köszönöm, és folytassuk akkor egy odavalósi nótával. Matisse Yahu Struggle című dala következik.
Open up the gate, let my prayer rise up, and I struggle every day just to get myself
És akkor folytassuk egy sajnos szintén, de már tavalyról megörökölt háborúval. Ukrajnában új időszámítás kezdődött, na nem a frontokon, hanem úgy általában az Európához közeledésével, és most vezetik be azt, hogy, és ez az ukrán egyház, ortodox egyház is beleegyezett, hogy a mi időszámításunk szerint ünneplik a karácsonyt. Hogy zajlik ez Ukrajnában? Kérdezem Németh Andrástól, a HVG Kelet-Európa szakértőjétől, aki sajnos azt hiszem akaratánál többet töltött az utóbbi időben ukrán területen.
Ukrajnában ez a váltás ez folyamatosan ment, tehát ugye 2014-ben volt az orosz invázió első szakasza, utána a polgári életben egyre inkább átcsúszott az ünneplés január 7-éről december 24-ére és 25-ére, és ezt szentesítette tulajdonképpen az egyház pár héttel ezelőtt, tehát most már hivatalosan az egyházi ünneplés december 24-e.
Mert hogy az ukrán ortodox egyház levált a moszkvairól.
Levált, és ez eléggé hangos is volt ez a váltás, és végül a konstantinápolyi pátriarka által kiadott tomoz szentesítette akkor ezt a különválást. Ez része az ukrán-orosz háborúnak, és a vallás nagyon fontos része. Viszont az, hogy Ukrajna ennyire teljes mértékben levált Oroszországról vallásügyben, annak jelentős része van Kirill pátriárkának, a moszkvai, tehát az orosz egyház vezetőjének, aki sorra tette az ukrán ellenes és erősen háborús úszító kijelentéseit.
És megáldotta a frontra induló orosz fegyvereket.
Igen. De ugye az is igaz, hogy a keleti ortodox egyházakban ezek a nemzeti egyházak sokkal inkább bevettek, mint ugye a nem létező nemzeti egyházok a nyugati kereszténységben. Tehát van szerb ortodox egyház, montenegrói ortodox egyház, egyébként montenegrói Szerbia között ugyanúgy vita volt ahhoz, hogy kihez tartozna az egyház. Most az ukránok nagy többsége most már áttért az ukrán független ortodox egyházhoz, de még mindig vannak hívei az orosz egyháznak, és ugye arról is tudunk, hogy ezekből rendőrségi ügyek is lettek, tehát az ukrán hatóságok több papot őrizetbe vettek azzal a váddal, hogy ők nem csak papok, hanem Moszkvának is kémkednek.
Ugyanakkor pedig a szerencsétlen ukrán katonák fölkészültek arra, hogy az idén karácsonyt nem tölthetik otthon, de hallottam olyan nyilatkozatokat, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenségünk istentelen, így aztán egyértelmű, hogy ez a karácsony is háborús nap lesz náluk.
Ez biztos, és az egész országban, tehát nem csak a katonák között, tehát olyan körülmények között, amikor az oroszok drónokkal és rakétákkal lövik az ukrán városokat, akkor nem lehet karácsonyi vásárt rendezni, amikor éppen szétlőtték a helyi hőerőművet, akkor nem lehet karácsonyt rendezni. És én azt hiszem, hogy ilyenkor karácsonykor fáj még jobban az, ami azért minden napján is fáj, amikor az ember visszavonulna a békébe, nyugalomba, és nem teheti ezt meg, mert a rossz rakéták ugyanúgy jönnek, mint a hétköznapokon.
És milyen egy ukrán ünnepnap, hiszen én olvastam olyan szokásról, sőt hallottam olyan szokásról, hogy sok helyen pókhálókkal és műanyagpókokkal díszítették a karácsonyfákat.
Igen, tehát ez egy népmeséből származik, egy szegény asszonynak nem volt pénze feldíszíteni a karácsonyfát, és amikor lefeküdt, akkor egy csupasz fa állt mellette, és amikor fölébredt, akkor a pókok gyönyörű szép hálóval beszőtték a fát, és ez tényleg megjelenik azóta is a díszítésekben, de az ukrán karácsonynak azért vannak más hagyománya is, például az, hogy 12 fogásból áll a Sviata Vecseria, tehát az ünnepi vacsora a 12 apostolra emlékezve, és a legnevezetesebb ukrán karácsonyét ez a kutya, ami egy búzából, mágból és mézből készült étel, és ezt napokon keresztül eszik. ott is van egy Betlehemhez hasonló szokás, a vertep, tehát sok tekintetben hasonlít a nyugati karácsonyokhoz, meg az ortodox orosz karácsonyhoz is, de Ukrajnában is ez az ünnep a szeretetről szól, és pont, amit említettél, hogy sajnos pont ez a béke, nyugalom és szeretet nem fogja ismét jellemezni ezt a karácsonyt Ukrajnában.
És az oroszoknál pedig még várni kell a karácsonyra, hiszen ahogy valaha még a nagy októberi szocialista forradalom napja is november 7-ére esett mi nálunk, ugyanígy náluk az időszámítás még nem a Gergely naptár szerint halad, tehát a karácsony az majd pár hét múlva következik be.
Igen, de ez is azért egy érdekes kettőség, tehát ugye Oroszország is valamilyen részben a nyugati kultúra része, tehát ott is már elkezdik december 25-én, 21-én az ünneplést, és ez egészen január 15-ig tart. Január 15-e ugye az ortodox új év, január 7-e lenne vagy a karácsony az ortodox egyház szerint, 15-e az új év, és január 1-től január 15-ig most már kötelező szabadság van Oroszországban, mert az orosz kormányok rájöttek arra, hogy ebben a két hétben abszolút nem lehet számítani az orosz munkaerőre, és ezért most egy teljesen szokatlan módon télen minden orosznak december 31-e és január 15-e között ünnep van, és ezt azért végig szokták enni és inni elég rendesen.
Remélem, ha 12 fogás nem is lesz nálatok, kellemesen telik a karácsony. Németh Andrásnak, a HVG Kelet-Európa szakértőjének köszönöm, hogy velünk volt.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nektek is boldog karácsonyt!
Következő helyszínünk Németország. Nemes Gábor kollégánk a múlt héten, ha jól emlékszem, még ott járt családegyesítés ürügyén.
Így van, bomban.
Mert én Berlinről olvastam, hogy ott már október végén fölállították ezt a téli karácsonyi vásárt a Potsdamer Placon, aztán novembertől már országszerte. Sokan panaszkodtak arra, hogy az ilyenkor szokásos puncsukhoz nem szolgálják föl az élő zenét, vagy nagyon erősen megritkult. Milyen tapasztalatokat szereztél?
Nem, a zenével semmi baj, tehát mindenütt minden zúg és zeng. A probléma egyszer az, hogy hát tényleg volt egy kis cidrizés idén, mert úgy nézett ki, hogy a zene megdrágul.
Igen, adóztatják erősen, a jogdíjakat gyűjtik be rajtuk.
Igen, de nem csak az élő zene, minden zene, sőt, hát ez főleg a jogdíjas kézzenére vagy gépzenére állt, mert abból indultak ki eddig, hogy hát mi eddig is fizettek, de olyan kicsit olyan lazán, tehát azt mondták, hogy itt van egy stand, annak van mondjuk 10 négyzetméter terület, tehát akkor annyi 10 négyzetméter után fizet neki. Most kitalálták, hogy az egész piac területét figyelembe kell venni, ez lehet több ezer vagy több tízezer négyzetméter, és ennek megfelelően több ezer vagy több tízezer euró. De azért megtalálták a megoldást, ugye az, hogy a lejárt szerzői jogvédelmi dalokat kellett játszani.
Na jó, de ebben is vannak olyan ellentmondások, hogy aki 70 éve meghalt, annak a zenéjét már jogdíjmentesen lehet nyomatni, de hát a Jingle Bells például, ami 19. századi nóta, az ingyen van, ha nem a Frank Sinatra feldolgozást használják, mert hogy az öreg Frank a múlt század végén már mint 1998-ban halt meg.
Na most ez történt, idén Jingle Bell volt, meg Tannenbaum, meg ilyesmi, bomba, legalábbis ahol jártam, és nincs tényleg modern karácsonyi dal, de hát így is a hangulat tökéletes volt, és volt valami új, volt lángos. Igaz, ez kicsit speciális, mert vagy három tucat ilyen rendkívül szokatlan feltétel árusították. Tehát
amennyiben?
Volt rajta húsok, meg édességek, meg szószok, tehát iszonyú dolgokat pakoltak rá a hagyományos lángosra.
És Ungár is a lángosként szerepelt, mert Magyarországon piszok drágák lettek ezek a dolgok.
Nem volt kiírva, hogy Ungári, szerintem már tudják, hogy a lángos akkor az magyar, de ami igazán érdekes egy karácsonyi vásárban Németországban, azok a tematikus vásárok. Tehát Bonn mellett például Siegburgban, ez egy kis város, most már évtizedek óta van egy középkori karácsonyi vásár, ahol hát mindenki középkori, mindenki korhű, a részvevők ilyen középkori ruhákban járnak, alabárdosok, vásári csepürágok, vannak ilyen mesemondók, maga a nyelvezet, a kiírások is, minden, a játékok is, ez mind középkori. Például van egérrulett.
Az mi?
Ez úgy néz ki, hogy egy nagy tárcának mind a négy sarkában van egy ilyen kis dobozka, az a ház, beteszik középre az egeret, és ahova fut, ahol elbújik az egér, na, az a sarok nyert. De a meglepetés csak most következik. A nyeremény maga az egér. És nehéz visszautasítani, pláne ha a nyertes kisgyerek ugye ragaszkodik hozzá, és akkor a mama fő a feje, hogy mit csináljon.
Na, hány egérrel érkeztetek haza az unokáiddal?
Én egyet se, és most már olyat is láttam, hogy volt olyan, hát nagyon kedves játékvezető, aki látta mamának a meglepetését, és inkább egy ilyen szőrme darab egérkét nyomott a kezébe, a gyerek nem vette észre, hogy ez nem az igazi.
Mivel lepted meg az unokáid? Vattacukor?
Vattacukor, de ami különösen tetszett...
Wurst nem volt?
Dehogy nem, mindenfajta wurstok, mindenfajta hütemények, mindenfajta cukorozott déli gyümölcs, ilyesmi rengeteg van. De ami nekem különösen tetszett, az, hogy kisebb közösségek, tehát például egy kerület kereskedői, vagy akár egy iskola szülői, vagy az önkormányzatok mind szerveznek ilyen mini karácsonyi vásárokat, ahol rengeteg ilyen, hát öntevékeny dolog van. Az egész inkább egy olyan baráti találkozó, mint vásár. Hát arról nem is beszélve, hogy a bevétel is ugye ilyen jótékony célokra, mert az aktivisták maguk készítik el az ételeket, a gyerekeknek meseórákat tartanak, vannak ilyen mesesátorok, és sütnek stokbrótot.
Az mi?
Azt jelenti, hogy egy nyárs végére kenyértésztát tapasztanak, és aki akar, az megsütheti magának a tűz fölött.
Na, sütj meg!
A melegszik is.
Gábor, hát hogy készülsz te a saját karácsonyotokra?
Több menetes karácsony lesz egy barcelonai karácsony, aztán lesz egy budapesti karácsony, és ha igaz, akkor talán még egy bonni is lesz. Bécsi is lesz, a bonni már megvolt.
Nagy a család. Jövő héten is hívunk szilveszteri szokások ügyében. Köszönöm, hogy velünk voltál.
Szívesen, sziasztok.
Nemes Gábort hallották, és akkor most jöjjön egy Németországban tán adóköteles dal a Wem együttestől. Last Christmas I gave you my heart. És akkor az északi fertályak után folytassuk, vagy fejezzük be Dél-Európában, hiszen itt van velünk Fokász Nikosz, görög-magyar származású professzor, úgyhogy hadd kérdezzem meg tőle, hogy kik azok a föld mélyén lakó gonosz manók Görögországban karácsonyi szokásként állítólag, mindjárt megpróbálom kiolvasni, Kalinzárosz. Kalikanzárosz, hű, de bonyolult, Kalikanzárosz, hát, szok.
Egyes számban, de többnyire mindig csak többes számban emlegetik, és akkor Kalikanzári a kifejezés, mert hogy ugye többen vannak, összesen 18-an vannak, ez egy nagyon fura társaság, és a szokás is nagyon fura, hogy őszinte legyek, mert karácsonykor mindenki beszél róluk, mindenki tud róluk, mindenki történeteket mesél róluk. Még van olyan is előfordult 2020-ban, hogy politikai napilap írt egy esszét arról, hogy az egyikük szegény a nevét talán tűkön ülőnek lehetne fordítani, és ebből látszik, hogy mindenkinek beszélő neve van, amelyik utal arra, hogy mi is az a rossz szokás, amellyel kellemetlenkedik az embernek. Az egyiket a főnöke arra utasított, hogy addig, ameddig a politikusi ígéretek nem teljesülnek, addig neki velünk kell maradnia, és sajnálkoznak szegény Kali Kandzároson, hogy nagyon sokáig kell majd velünk élnie. Tehát ebből a történetből és abból a magától értetődőségből, ahogy ez a cikk szól, látszik, hogy mindenki tudja, hogy ezek kellemetlenkedő, különböző rossz szokásokkal rendelkező figurák.
Én valami olyasmit olvastam, hogy az a feladatuk, hogy a földet tartó fatörzsét elfűrészeljék.
Amikor nincsenek velünk, tehát ez az alapfeladatuk, tehát tulajdonképpen ez a fa atlasz szerepét játsza ebben a történetben, ők ezt a fát teszik tönkre, fűrészelik el, és akkor valamilyen különböző okokkal magyarázzák, valamilyen oknál fogva, Karácsony előestéjén, ez görögül így nevezik, tehát a szenteste kifejezés nem létezik Görögországban, tehát karácsony előestéjén, vagyis 24-én megjelennek nálunk, és maradnak vízkeresztig. Tehát a
De az a feladatuk, hogy az embereket bosszantsák állítólag.
És ekkor meg ez a feladat, hogy az embereket bosszantsák, de közben egyébként a fa meggyógyul, és akkor a történet ezért minden évben kezdődik előről, és hát minden félével bosszantanak. A dologban az a helyzet, hogy egyfelől ijesztőek, másfelől meg viccesek.
És állítólag nagyon félnek a tűztől, tehát ezért állandóan égnie kell valamilyen lángnak ilyen tájt Görögországban.
Ez az egyik legfontosabb, és többnyire egyébként fával kell égetni, mert az így keletkező hamuval lehet aztán egyébként bepermetezni a környezetünket és ezzel megvédeni. És aztán persze ugye a végső dolog az, hogy a vízkeresztkor, ugye Görögországban általános szokás, hogy a papok azok keresztet vetnek tényleg a tengerbe, a hívek utána vetik magukat télvíz idején és versengenek, hogy ki az, aki azt onnan kihozza. Ezzel tüntetjük el őket a saját világunkról, és kénytelenek visszatérni az alvilágba.
És ez történik vízkeresztkor?
Ekkor van vége ennek a történetnek. Egyébként az egész nagyon emlékeztet egy antik hasonló rítusra is. A probléma az, hogy időben nem esik egybe. Tehát az február és Dionysoshoz és valahogy a bor ünnepéhez kapcsolódik. Akkor is arról van szó, hogy megnyílnak az alvilág kapui, és jönnek a halottak szellemei kellemetlenkedni az embereknek, de az is csak egy átmeneti időre történik. Tehát itt vannak ilyen típusú közös dolgok, és van néhány olyan történet, amelyik meg a bizánci birodalom bizonyos rítusaihoz, alakoskodáshoz, ilyen típusú ünnepekhez kapcsolja ennek a történetnek az eredetét.
És önök hogyan ünneplik otthon?
Mi sehogy nem ünnepeljük otthon, mert történet ez elsősorban a Balkánra támaszkodik. Ahogy a nagynéném mondta egyébként, a dolog nyilvánvalóan összefügg a téli napfordulóval. A kevés fény az, amelyik segíti az ő jelenlétünket. Ha olyan napfényes idő van, mint amilyennek ma is köszönhetünk, az távol tartja ezeket a gonosz szellemeket.
Fokász Nikosznak köszönöm, hogy velünk volt, boldog karácsonyt kívánok!
Köszönöm szépen, viszont kívánok!
Következik hát búcsúzóul George Dallarastól One Night at Elenico című dal, és ezzel a mai adásunk befejeződött, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, tartsanak velünk egy hét múlva is, minden jót!
Η νύχτα θέλει να πετάξει και μπαίνω στο ελληνικό με ένα προαίσθημα κακό σαν τον αδιάβαστο στην τάξη. Αφήξεις και αναχωρήσεις και φώτα επιφλωτικά εδώ μαθαίνεις μυστικά που δεν τα λένε στις ειδήσεις.
κόσμος πίνει και καπνίζει στην αίθουσα να...